Múlt héten úgy köszöntünk el az adás végén, hogy megyek a Magyar Zeneházába, ahol a harmadik születésnapjukat ünneplendő egy koncertből és egy jótékonysági aukcióból álló kétrészes esemény volt az est programja. És mondtam neked az elején, hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalásokat hozott. Tehát én alapvetően festmények árverezésével tanultam meg ezt a szakmát, és aztán mivel ennek híre ment, hogy én ezt tudom, volt olyan, hogy kifejezetten csak dizájntárgyak, volt olyan, amin dizájnbútorok, volt olyan, amin divat, különlegességek, könyvritkaságok, kéziratok. Szóval nagyon sokféle területre láttam rá, és vannak közös tanulságai ezeknek a terepeknek, meg vannak ilyen teljesen speciálisak. És ezen az estén a katalógus olyan tételekből állt össze, amit a Magyar Zeneházához kötődő zenészek ajánlottak föl, aláírt, dedikált kották, valahogy így a zeneszerzésnek a folyamatában ilyen kis exkluzív bepillantásokat engedő dolgok, LP-k, fellépő ruhák, fellépő csizmák, szóval, hogy ilyen személyes tárgyak. Nagyon sokféle volt az anyag, szóval sokat dolgoztam is azon, hogy hogyan rakjuk ezt olyan szép ívre a katalógusba össze, és volt benne három olyan tétel, amit a három kedvezményezett alapítvány tett bele. Minden bevétele ennek az estének, a jegybevétel, az árverés bevétele, a csendes aukció bevétele, minden ezt a három szervezetet támogatta, ez három alapítvány, és három olyan projektet tettek bele a katalógusba, amiben az ő munkájukat, amiket 3, 4, 5, 10, 15 éve végeznek, valamilyen módon, de kiemelten pont a zene támogatja. Táncházat szervezni roma gyerekeknek, születéskor megsérült kisbabák, gyerekek idegrendszeri fejlesztését célzó program, ami egyébként egy ilyen vízitornaszerűség, de létezik egy olyan eszköz, amivel a víz alatt is lehet ilyen hangokat, ritmust még úgy beleküldeni a térbe, és ez kutatások mutatják, hogy nagyon, nagyon jól erősíti a fejlesztő mozgásnak a hatékonyságát, zenei tábor olyan gyerekeknek, akik falu végén, világ végén, nagyon-nagyon-nagyon hátrányos helyzetű családokban nyaranta, amikor nincsenek óvodák, nincsenek iskolák, a szülők dolgoznak, nincs megoldva a gyerekfelügyelet, és akkor egy ilyen budapesti önkéntesekből álló alapítvány, akik évek óta járnak oda, szeretnének egy nyári zenei tábort csinálni nekik, mert akkor arra a hétre biztosan valami jó dolog történik velük. Mondtad az előbb, hogy sírsz a rajzfilmeken. Mindig.
Nem csak azokon, gyakorlatilag mindenen képes vagyok.
Jó, csak azt akartam mondani, hogy egyre nehezebb nekem is egyébként, mert egyre többször érzem, hogy annyira meghatóak azok a történetek, amikben mozgok egy ilyen árverésnél, és amiket feladatom egyébként a közönség elé tárni, hogy mindenki értse és átérezze, hogy mi az a dolog, amiben most segítő módon belenyúlhatunk, hogy nagyon nagy meló egyébként, hogy ne sírdogáljon végig ezeket az estéket. Nem az egészet, mert azért igyekszem nagyon vicces lenni, és szeretem, amikor így együtt rögünk a teremmel, de azért vannak ebben nagyon-nagyon-nagyon szívtépő jelenetek, amiket így elképzelsz, mikor mesélsz, hogy kb. Milyen típusú életekbe segítesz ezzel az egésszel. Na, és az volt nekem fantasztikusan érdekes, hogy a relikviákhoz a rajongói kör az mennyire, micsoda fanatikus rajongás ez, hogy ez csodálatos volt nézni, hogy egy ilyen jótékonysági árverésre nyilván ez a cél, hogy a teremben, a közönségben minél több erős vevő legyen. Tehát, hogy nagy büdzsékkel érkezzenek az emberek, és akarják, és tudják támogatni, és költsenek el pénzt, mert megy ennek a három szervezetnek. Vannak ezek az úgynevezett mondjuk nagyvevők, és vannak emberek, akikről nem tudsz, hogy kik jegyet vesznek erre az estére, és meghallgatják a koncertet, és amikor felemelik a tárcsájukat, akkor látom, hogy ők is licitálnak. És aztán egy idő után, mikor így állsz egy ilyen árverező pultba, akkor már úgy látod, hogy nagyjából hogyan oszlik meg az erő. Hol, tehát kb. Mekkora licitekre lehet számítani, honnan. És volt például egy tétel, ami már amikor kitették online nem a teljes katalógust, hanem a tételeket, amik majd lesznek, abból egy válogatást. A Csepregi Évának volt egy felajánlása, egy kék ilyen szupermenő csillogós kalap, és egy 80-as évekbeli dedikált turné poszter. És amikor ide érkeztem az aukcióra, akkor így felnéztem kíváncsian a terembe, és akkor elindult. És akkor ez a tétel, azt hiszem, 34 ezer forintról indult, és végül 420 ezernél ütöttem le, azért, mert az a két nő, akik beültek az első sorba, előre jöttek ennél a tételnél, hogy közel legyenek. Hogy közel legyenek az akcióhoz. Szerintem barátnők, két nő, és szerintem nekik a Csepregi Éva egy nagyon-nagyon fontos lény, modell, mítosz az életükben. Szóval 34-ről elmenni 400-ig, az nagyon sok. Szóval ez sok pénz. Tudom, hogy relatív. Mostanában szoktam a Siminek próbálni elmagyarázni, mit jelent az, hogy relatív. Hogy mama, a 15 az sok. Hát van, amiből igen, van, amiből meg nagyon kevés. Hát nehéz így elmondani. És tényleg a 400 ezer forint nagyon sok pénz. Milliárdok kellenének ezeknek az alapítványoknak, akik nehéz helyzetű családokat segítenek, de nagyon sok pénz 400 ezer forint. Szóval őrület volt azt látni, és ugyanígy voltak mondjuk LGT relikviák, és látszott, hogy vannak emberek a teremben, akik egész végig ülnek, de amikor az LGT relikvia jön, akkor elindulnak. És olyan elszántsággal, olyan elképesztő összegekig licitálják föl, hogy egyrészt ezt szuper volt látni, hogy ezt tudja a zene, és a másik, az egyik fellépő ezen az estén a Charlie volt. Amikor koncert volt, akkor én beültem a nézőtéren az első sorok egyikébe, hogy én is figyeljem, hogy milyen az egész este, és mindig az aukciós részekre visszamentem. És az, amit neked nem kell mondani, meg egyébként valószínűleg senkinek, és tudod is, csak amikor átéled, akkor mégis valahogy olyan erős, hogy hallgatsz egy számot, és elkezd egy ilyen belső film elindulni, hogy milyen élethelyzetekben, hány éves korodban, kikkel, hol hallgattad ezt. Ha nem is úgy, hogy rommá hallgattad, mert ez volt a kedvenced, mert én nem emlékszem arra, hogy én nagy Charlie-s lettem volna. De hogy ezek ilyen önmagukon túlmutató dolgok tudnak lenni ezek a számok, és figyeltem körbe az embereket, mindenki ilyen könnyes szemmel ül. Tehát mindenkinek megy a saját mozi arról, hogy mit jelent becsatlakozni egy ilyen közös zenei élmény. Szóval nagyon-nagyon jó volt, és nem csak ez a része, hogy először csináltak ők ilyet, mint Magyar Zeneháza. Ez egy iszonyatosan bonyolult és komplex dolog egy ilyen árverést megszervezni. És hogy ekkora siker lett, sokkal nagyobb siker lett, mint amit remélni mertünk anyagilag. Ez is nagyon jó volt, de ezek az érzelmes csúcspillanatok benne, szóval, hogy én nagyon-nagyon-nagyon jó volt utána este úgy leülni.
Egy technikai kérdés csak, mert olyan szépen beszélt, hogy nem is kellene semmit sem hozzátenni ehhez, hogy azt hogyan határozzátok meg, hogy melyik az első és még az utolsó darab, amit. Mert azért lehet, hogy a végére tök elfogy már a zsé, és hiába a nagy várakozással tekint mindenki az elé, a tárgy elé, vagy felajánlás elé, nem hozza azt, vagy az elsőnek lenni szerintem a legrosszabb.
Ez az én feladatom ezeknél az árveréseknél kitalálni az aukció sorrendjét és az egész dramaturgiát, pontosan figyelembe véve ezeket a dolgokat. Mivel tud elindulni, mi az, amit bemerhetek tenni a végére, mert vélhetően olyan népszerű tétel, hogy erre fognak tartalékolni az emberek pénzt, hol fognak elfáradni, hol lesz sok, hova kell berakni olyat, ami nagyon alacsonyan indul, és vélhetően nagy pörgést hoz a terembe, miután merhetem rakni mondjuk a legmagasabb kikiáltási árról indulót, ezen én nagyon sokat gondolkozom és rakosgatom, mert ezen nagyon sok múlik, hogy milyen sorrendben következnek a tételek.
A belső filmekről, mert ez a zene tudja, ezek a dalok tudják igazából, és ezért fontos, hogy sok-sok muzsikát hallgassunk gyerekkortól, mert azok előhoznak olyan képeket, amelyeket semmi más nem tud. Talán egy-egy könyv. Hogy a Vemmet elmeséltem, a Vem történetet, ami most jön, az pedig egy Raúl nevezetű, sosem hallottam róla, szintén egy olyan spanyol kiadótól kaptam ezt a dalt, akivel jó kapcsolatot ápolok, azóta is, hogy Barcelonában székelnek ők, egy új generációs flamenco popnak mondanám ezt. A flamenkót nem fogom elkezdeni magyarázni, de hogyha eljutunk Spanyolország déli részéhez, mondjuk Alicante-tól lefelé elindulunk, és akkor megyünk Malagába, Marbella, nem sorolom el az állomásokat, és eljutunk Cadizig, és már ott látjuk Afrikát. És bekapcsunk egy rádióadót, egy spanyolt, akkor nagy eséllyel hasonló típusú dalokban szaladunk be. És már szerintem én egy 30 éve lehet, hogy több is járogatok Andalúzia és lefelé Dél-Spanyolországban, eléggé szeretem azt a vidéket valamiért, és megragadnak ezek a zenék bennem, és amikor meghallottam ezt, amit most ti is meg fogtok hallgatni, ha csak el nem kapcsoltok mondjuk a valami jó kis
retro FM-re,
akkor végighallgatjátok, és vigyétek magatokkal, mert a magyarra szeret Spanyolországban tengerpartra, 25-ben is lesz nyár, akkor is el fogunk menni egy héten all inclusive-ba. Legyünk akkora hipsterek, hogy oda megyünk a helyi DJ-hez, és akkor Raúlnak ezt a Cruella La Cama című dalát megkéritek.
Mondd még egyszer, ne haragudj a
cím. Cruella, úgy van leírva, La Cama.
Köszönjük.
Jelentsen ez bármit.